Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai műsorunk témái. Elhunyt az utolsó Szent Pió atyát segítő kapucinus szerzetes. 30 éve állították vissza a latin katolikus egyházat Ukrajnában. Sevcsuk görög katolikus érsek üzenete a latin hívekhez. Dante 700 év után, Páter Szabó Ferenc 11 részes sorozatának 9. része, Dante teológiai elmélkedései a paradicsomban.
Elhunyt az utolsó Szent Pió atyát segítő kapucinus szerzetes. 91 éves korában hunyt el Marcellino Jezenzaniro kapucinus, Szent Pió atya hajdani segédje, aki 1965. április 26-a és szeptember 26-a között szolgált szent életű rendtársa mellett. Marcellino testvér tanúság tétele nagyban hozzájárult Szent Pió boldoggá és szenti avatásához is. Marcellino testvér San Giovanni Rotondóban hunyt el, mint Pietralcinei Szent Pió utolsó közvetlen tanúja. Marcellino Jezenzarino 1930. június 13-án született az olaszországi Casacalendában, majd 16 évesen lépett be a kapucinus rendbe. 1952-ben ismerte meg Szent Pió atyát, amikor San Giovanni Rotondóba küldték 2 hónapra szolgálni. Teológiai tanulmányait követően 1955-ben tért vissza a puliai kisvárosba, ahol a már idős Pió atya személyi asszisztense lett. Marcellino atya ekkor naplót vezetett, ahol lejegyezte élményeit és tapasztalatait, amelyeket Pió atya mellett élt át. Szerzetesi élete során lelkivezető volt, tanított és könyvtárat is vezetett. Híres volt prédikációiról, amelyekben Szent Pió atya alakja és élete mindig feltűnt. A Pietralcinei Szentről szóló naplóját, feljegyzéseit és emlékeit 4 nagy kötetbe rendezte. 2004-ben került vissza San Giovanni Rotondóba, ahol az odaérkező zarándokoknak volt tanúságtevője Szent Pió atya életéről. Marcellino atya az utóbbi 3 évben súlyos idegrendszeri betegségben szenvedett, amely mentálisan és fizikálisan is megviselte. San Giovanni Rotondóban került sor temetésére, amelyet közvetítette a Padre Pio televízió a virtuális jelenlét érdekében mindazoknak, akik ismerték őt.
Harminc éve állították vissza a latin katolikus egyházat Ukrajnában. Sevcsuk érsek üzenete a latin hívekhez. Az ukrajnai görög-katolikus egyház nagyérseke üzenetben fejezte ki háláját a lvivi katolikus érseknek a latin rítusú katolikusok testvéri segítségéért, amelyet a szovjet rezsim alatt nyújtottak. Örömre ad okot a két közösség egységes tanúságtétele. Sviatoszláv Sevcsuk kijevi nagyérsek, az ukrán görög-katolikus egyház vezetője a hála szavaival fordult Mieczyszláv Mokricski lvivi érsekhez, az ukrán római katolikus püspöki konferencia elnökéhez, abból az alkalomból, hogy 30 évvel ezelőtt, 1991. július 21-én Szent II. János Pál pápa helyreállította az országban a latin egyházi struktúrát. Ma hálásan emlékezünk testvéri támogatásotokra, amikor egyházunk a katakombákban élt, írja a Sevcsuk érsek, utalva rá, hogy abban az időben a latin székesegyházak nyújtottak lelki oltalmat a görög-katolikus hívek ezreinek. Mint ismeretes, a sztálini rezsim kegyetlenül üldözte az ukrán görög-katolikus egyházat, miután a moszkvai ortodox pátriárkátus erőszakkal annektálta azt. Ez egyben azt jelentette, hogy tömegével hurcolták el azokat a papokat, akik megtagadták, hogy ortodoxok legyenek. likvidáltak számos püspököt, papot, szerzetest és világi hívőt, javaikat pedig az államnak és az ortodox egyháznak juttatták. A kijev-halicsi nagyérsek üzenetében kiemeli, hogy II. János Pál pápa döntően hozzájárult a szovjet rezsim bukásához és egyben az ukrán egyház újjászületéséhez. Emlékeztetett a pápa 2001-ben tett ukrajnai apostoli látogatására, amikor Lvivben boldoggá avatta Sheptitsky archimandritát 25 másik görögkatolikus vértanúval együtt. Sevcsuk érsek örömének ad hangot a két egyház teljes szeretet közösségéért, ami a mai katolikus egyház egységét mutatja. A latin egyházi struktúra helyreállítása nem csak Isten irgalmának jele, hanem a hit elismerése is, amit nagyszerű elődeik hűségének köszönhetően kaptak. Ukrajnában a katolikusok a lakosság mintegy 10%-át alkotják. Közülük csupán 10-15% a latin rítusú hívek aránya, tehát a nagy többség görög katolikus. A latin egyháznak egy érseksége működik Lvivi székhellyel, illetve 6 szufragáneus egyházmegyét számlál. Dante 700 év után. Hallgassák meg Páter Szabó Ferenc 11 részes sorozatának 9. részét, Dante teológiai elmélkedései a Paradicsomban címmel, melyet Páter Vértesaljai László olvas föl.
Az isteni színjáték szerzője és főszereplője meglepően mély meglátásukkal eszmélődik súlyos teológiai kérdésekről. Úgy tűnik, most mintegy feledi, hogy saját színjátékát játsza, és megkérdőjelezi nem hitét, hanem az akkori teológiai értelmezéseket az üdvösségre, kározatra vonatkozóan, mert megérezte, hogy a kérdésekben a merev skolasztikus teológia torz istenképet tükröz. Ilyen ma is vitatott teológiai kérdésekről van szó, Isten üdvösségterve, predesztináció, a Krisztus előtt meghaltak, valamint a már a kegyelem korában keresség nélkül meghaltak üdvössége, a Jóisten kározatra ítélne ártatlan gyermekeket? A meg nem kereszteltek sorsa, kározat vagy üdvösség? Egy jelentős példa Dante dialektikájára. Egy ember, így mondtad, megszületik az Indus partján, ahol senki sincs, aki Krisztusról írna vagy beszélne. Minden vágya és minden ténykedése ember ésszel jónak mondható, szavában, életében büntelen. Meghal keresztség nélkül, nem a hitben. Milyen jog az, hogy kározatba küldi? Bűnös-e abban, hogy nincsen hite? Hát ki vagy te, hogy mint valami bíró, sok ezer mérföldre akarsz ítélni te, aki ellátsz az orrodig? Igaz, aki velem vitába szállna annak, ha nem a Szentírást venné, adódna bőven kérkedni valója. Jaj, földi lények, ti nehéz fejűek! Az első akarat, amely maga a jóság, a fő jót, önmagát nem hagyhatja el. Csak az a jogos, mi vele egybevág. Teremtett jóság nem vonza magára, hisz épp ő adja fényével a jót. Csodálatos ez a dialektikus, máig időszerű kérdésfelvetés és okoskodás. Úgy érzem, hogy a költő Dante, aki többnyire szemtelenül megjárta az által elképzelt poklot, és csak úgy önkényesen kározatra vagy üdvösségre ítélt élő vagy holt személyeket, itt burkoltan önkritikát gyakorolt. Nem értjük a Jóisten terveit, végzéseit, ne próbáljunk nála okosabbnak lenni. Mondja magának és mindenkinek. Egyébként erre már előbb figyelmeztetett. Következik Lucifer, a büszke lény, a gőgös lázadó, aki a pokolra hult. Másrészt a következőkben bírálja a névleges farizeus keresztényeket, akik itt Itáliában élnek, és így már meg vannak keresztelve. És szólt megint, nem élt soha olyan etájra még, ki nem hitte Krisztust, fölfeszítése előtt vagy után. Ám aki csak szajkózza, Krisztus, Krisztus, az ítéletkor nem lesz közelebb hozzá, mint az, ki nem ismerte Krisztust. A költő Dante revideálja nem hitét, hanem a hittételek akkori teológiai értelmezését. Nem racionalista, hanem keresi a megértést, az ismert anzelmi maxima szerint fides querens intellectum, a hit keresi, kutatja az értelmet. A duplex veritas, a dupla igazság, a hit és az ész szétválása későbbi fejlemény. Majd az igazság széttöredezésével egyre erősödik a racionalizmus Hegel koráig. Persze vele párhuzamos mindvégig, mint láttuk, a joachinizmus hatástörténetében a misztikus, ezoterikus irány is, amely aztán a legújabb korban Nietzsche, Heidegger, Bergson és egyéb egzisztencialisták nyomán a másik végletbe megy át. Dante teológiájának korszerűségét jelzi, hogy olyan a középkorban általánosan elfogadott teológiai tételeket megkérdőjelez, amelyekről a katolikus teológiába a II. Vatikán zsinat előtt az új teológiában is folyt a vita, sőt, a posztmodern 21. században még csak kiéleződött. Ilyenek: Isten örök üdvösség terve, egyetemes meghívás a Krisztusban, a mennyei boldogságra, a meg nem kereszteltek és általában a nem hívők üdvössége. Hogyan lehet a názáreti Jézus Krisztus minden vallás követője számára az egyetemes üdvözítő? A középkori extra ecclesiam nulla salus, egyházon kívül nincs üdvösség tételt, már a II. Vatikán zsinat átértelmezte. Azok végül, akik még nem fogadták el az evangéliumot, különféle módokon vannak Isten népéhez rendelve. Akik ugyanis Krisztus evangéliumát és az ő egyházát önhibájukon kívül nem ismerik, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatására teljesítik a lelkiismeretük szavában fölismert akaratát, elnyerhetik az örök üdvösséget. Az isteni gondviselés azoktól sem tagadja meg az üdvösséghez szükséges segítséget, akik önhibájukon kívül nem jutottak el Isten kifejezett ismeretére, de nem az isteni kegyelem nélkül iparkodnak becsületesen élni. Mert ami jó és igaz van náluk, azt az evangéliumra való előkészületnek értékeli az egyház. Isten adományának tartja, aki megvilágosít minden embert, hogy végül élete legyen. Isten akarata, akaratszabadság. Ferenc pápa apostoli levele 5. pontjában azt mutatja be, hogy Dante az isteni irgalom és az emberi szabadság költője. A túlvilági utazó példáját mindenki követheti. Az irgalmas Isten mindenkinek felajánlja a megtérés lehetőségét, hogy aztán rátaláljon a boldogság felé vezető útra. Erről tanúskodik az isteni színjáték néhány epizódja és alakja. Például a pogány Trajanus császár a paradicsomba kerül. Dante így indokolja egyes személyek jelenlétét az üdvözültek között. A mennyek országa eltűri olykor, hogy forró szeretet és élő remény legyőzhesse Isten akaratát, de nem úgy, hogy ember gyűr le embert, hanem mert ő akarja, hogy legyőzzék, és ha legyőzték, már győzött is a jóság. Dante költői rendezése szerint Trajanus császár története egy özvegyasszony iránt tanúsított jótékony szeretete azt tanúsítja, hogy az ember mindig szabadon dönthet arról, hogy melyik utat keresse, és milyen sorsot érdemeljen. Ferenc pápa levele leszögezi: Dante minden emberi lény méltóságának és szabadságának védelmezőjévé válik, amely szabadság alapvető feltétele az életben meghozott döntéseknek és magának a hitnek. Az ember örök sorsa döntésein és szabadságán múlik. Ezt sugallja Dante számos híres, vagy kevésbé ismert személy történetének elbeszélésével. Isten akarata és az ember akarata. Dante az Isten akaratában való megnyugvásról és a keresztény szeretet titkáról is hosszasan eszmélődik. Jelentős tanítás ez: az emberi akaratnak be kell illeszkednie az isteni akaratba. A költő ezt nem csak a földön élők figyelmébe ajánlja, hanem szerinte ez alkotja az örök boldogság formáját is. Az az igazi engedelmesség, ha minden emberi kívánság beleolvad az isteni formába, és ez a boldogság beteljesedés. Szép költői hasonlattal, az emberi szellem úgy nyugszik el Isten akaratában, mint az állatok fészkükön. Dante így értelmezi az előre elrendelés misztériumát. Az ember akarata belesimul az örök bölcsesség akaratába, tervébe, mert ez az akarat eleve a jó normája számára. A szeretetben élő mennybeli lelkek éppen Isten felfoghatatlan kegyelmi rendelkezéseit szeretik. Isten akarata minden egyes teremtmény számára más és más. A teremtő szándéka szerint ezek a különbségek hozzátartoznak a világ szépségéhez és boldogságához. Ehhez pedig szükség van a teremtmények együttműködésére is. A kegyelem és az érdem aránya, amelyből a szeretetet átható teljes igazságosság olvasható ki, világosan szemlélhető az örök boldogságban, és mivel mindenestül a szereteten alapszik, maga is része a boldogságnak. Végső soron a keresztény szeretet titka, hogy az emberi akarat alázatosan hozzárendelődik Isten akaratához. A két partner közötti szeretet cseréjében rejlik az imádság meghallgatásának titka, a szerető Isten hagyja, hogy az ember úrrá legyen rajta. Hans Urs von Balthasar így magyarázza. Ez a Tamást idéző, de Dante Eros hangjával megszólaló tanítás felhasználja azt a régre visszanyúló, Ágostontól származó nézetet is, amely szerint az embert megjutalmazva Isten tulajdon kegyelmét koronázza meg. Megjegyzem még. Dante jól lehet kezdett eltávolodni a korabeli skolasztika szellemétől, azért megőrzve belőle bizonyos formális elemeket, így például az Aquinói Tamás által átvett arisztotelészi matéria-forma kategóriákat. Más formaságokat is átvett a skolasztikus osztályzásokból, amelyeknek nem tulajdonított teológiai jelentőséget, például angyali karok rendszerét, ami a komédia építményének részletes megszerkesztését is tükrözi. Egyébként ebben Joachim de Fiore apát befolyása is észlelhető, miként láttuk, a Szent Háromság ábrázolásában az egybe kapcsolt körökkel. Dante ismerte a középkorban a Szent Anselm és mások által magyarázott, vitatott Cur Deus Homo, vagyis miért lett Isten emberré, krisztológiai kérdés értelmezéseit. Szerintem ebben Dante kiegyensúlyozott álláspontot fogad el. A megváltásról a költő Dante a Paradicsom 7. énekében így fejtette ki véleményét. Hogy a bűnért elégtétel adassék, az emberi faj Istenre várt, hogy visszavezesse az embert a régi, teljes életébe. Isten jósága, amely a világot formálja, úgy döntött. Önmagát adja, hogy föl tudjon emelkedni az ember. Ez több, mintha csak megbocsájtana. Minden más mód az igaz büntetéshez kevés lett volna, ha Isten fia meg nem alázkodik emberi testben. Fiát nézve azzal a szeretettel, amely kettejükből áramlik örökkön, az első, mondhatatlan hatalom, mindazt, mi mozdult tétben és gondolatban, oly rendbe foglalta, hogy nem lehet csodálat nélkül szemlélnie művet.
Dante 700 év után. Páter Szabó Ferenc 11 részes sorozatának 9. részét hallották, Dante teológiai elmélkedései a Paradicsomban címmel, melyet Páter Vértesaljai László olvasott föl. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a vaticannews.va oldalon. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.